Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, március 19-e, szerda reggel van, 8 óra 9 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
Na meg persze a kedves hallgatók, sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt másfél órában, de ez az okni téma, ez teljesen megpörgette a hallgatókat.
Ez robbantotta föl a zenőfalunkat.
Igen.
Villanykörtén zoknis toppolástól, a zokni nyomtatásig minden tippet
minden van,
megkaptunk.
A felemás zokniig is, ugye mondtam, hogy én is néha feladom, és már csak azt nézem, hogy valami fekete látszódjon ki bal meg jobb oldalt, és aztán le van ejtve. De van, aki még ennyire sem, mert simán fölvesz egy lilát egy zölddel, és utána mindenféle sztorikat fűz hozzá, aki esetleg megjegyzi, hogy egyszer az egy párat zöldbe mosta, és bezöldült a lila, aztán a másikat lilába, és ezért a fele lila, fele zöld, nem is tudom. De ez életlen.
Hát egy bizonyos kor alatt talán még menő is, nem? Tehát azért ez
de, persze, abszolút. Poén hát, nem is kell hozzá kor, hát bárkinek jó lehet. Egyébként azt hiszem, mostanában komoly vállalatvezetőknek, vezérigazgatóknak is ilyen színei zokniaik vannak, úgyhogy egyre nagyobb divat.
Tényleg? Hátul ezt legyen.
De azt nagyon díjazzuk, ezt a 20 pár egyforma zoknit kell venni, és akkor az mindenre megoldás, ezt meg fogjuk fontolni, hogy így járjunk el.
Nem beszélve a mennyiségi kedvezményről, ami jár hozzá, ugye? Egy ravasz gedének ezt hozzá kell fűzni.
Hát persze, az is számít.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Na hát, kibercsalásokról fogunk beszélgetni, nem győzünk eleget, nem véletlenül, nem azért, hogy rémizgessük feltétlenül a hallgatókat, hanem hogy feljövjük a figyelmet, és gondosabb, körültekintőbb online tér használatra hívjuk fel a figyelmet. Ebben fog most is segíteni minden Isten az MNB felügyeleti szóvivője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
Sajnos egy újabb típusú kibercsalásról kell beszámolnunk, ami hát elég férnyákos, ugye, hogyha azt veszük, hogy egy ilyen több lépcsős, először egy információszerzés, tehát az első kör az nem közvetlen a támadás, de majd a második körben lehet belőle baj. Miről van szó?
Nagyon ügyesen csinálják, azt kell, hogy mondjam, a kibercsalók, és ezért nekünk is nagyon ügyesnek kell lenni. Sajnos itt ráadásul a Nemzeti Bank nevével élnek vissza, mert úgy hívják fel az ügyfeleket, hogy a Nemzeti Bank egy ügyfél elégedettségi kérdőívet szeretne gyorsan itt megbeszélni velük telefonon.
Hát na, mi ezzel a gond? Tehát kiszerveztétek, és ingyen van.
Igen, csak nem csinálunk semmi ilyesmit, ugye? És kettő dolgot szeretnének a kibercsalók mindenképpen megtudni, mert hogy ők vannak a vonal végén, ne essünk félreértésbe. Az egyik az, hogy hol van a bankjuk, tehát ki a bank, másik mi az e-mail címük, vagy más elérhetőség.
És az elején kérdezik, vagy azért van
nem hiszem, hogy ezt így, ahogy most az István, hogy jó napot kívánok, ki mi a bankja, és adja meg ezt. Nem, persze. Az építve ágyazva,
csomagolják, csomagolják
szépen. Tehát végigvisznek jó pár kérdést.
Persze, és a legvégén, altatnak, és akkor ezt is megkérdezik, és ez így egyébként teljesen valid kérdés egy állítólagos jegybanki felmérésnél. Ugye az ügyfelek ezt óvatlanul megadják, és akkor két dolog történik egy idő után. Pár nappal a ténylegesen megnevezett bank ügyfélszolgáltató telefonálnak, és innentől szokásos forgatókönyv, jaj, baj van az ügyfélszámján, de mi segítünk, biztonságos helyre menekítjük a pénzét, csak adja meg, legyen szíves az összes létező biztonságos azonosítóját.
Elé mennek a leggyakoribb lebukásnak, amikor rossz bankot mondanak be, tehát innentől kezdve nem a legnagyobb bankot mondjuk be találomra, és hát ha eltaláltuk az ügyfelet, hanem biztos információ bankolási szokás birtokában tud a következő hullámban neki szaladni a ügyfélnek ezek
szerint. Mert ennek a fapados verzió az korábban az volt, hogy rögtön bemondtuk, hogy de nem ott bankolunk, és akkor mondták, semmi gond, átkapcsoljuk a megfelelőhöz, és ott is probléma van a bankszámlával, higgye el. Na, ezt most már kifinomultabban csinálják. A másik dolog az ugye, hogy utána a másik variáció, hogy az e-mail címre érkezik a Nemzeti Banktól egy felszólítás, hogy legyen kedves, töltse le az Anydesk-et, a TeamViewer-t, vagy másik megosztó programot, mert ez egy vírus ölő program, és onnantól pedig ugye azon az úton férnek hozzá az ügyfeleknek a bizalmas adatához. Tehát tulajdonképpen a szokásos forgatókönyveket játsszák, csak most ezt előre becsomagolják, és egy előzetes lépcsőt
is. És a személyiség az benne, hogy ahogy ismerősnek tűnik utána az e-mailből ugye ez a beszélgetés, hogy valóban tényleg volt az a jegybankos ember, aki kérdezte és mondta, és hogy akkor ez stimmel.
Igen, tehát van egy ilyen megerősítő effektus. Igen. A másik pedig, hogy ugye a nevünkkel élnek vissza, és azt gondolom, hogy ezért ez egy nagyon fontos név. Azt szeretném mindenképpen innen is üzenni a csalóknak, hogy a Nemzeti Bank, hogyha az ő nevével élnek vissza, haladéktalanul feljelentést tesz, tehát itt most reménységeink szerint már egy előre haladt nyomozás is folyik az adott csalók ellen, és azért ezek beazonosíthatók, ezek a telefonszámok, ezek a telefonos készülékek.
Mm-hmm. Mikor indult ez? Most még fölfelé szálló ágban van, vagy pedig pont azért, mert már beindult a védekezés, meg elindult a nyomozás, már kevesebb ilyet.
Ez az év elején indult, kapunk még ilyen jelzéseket, de ilyenkor mindig azonnal kilépünk a nyilvánosságra, ebben segítetek ti is, hallgatók is, és azonnal fölrakjuk egyébként arra a fórumra, kiberpajzs.hu-ra, ahol ugye online azonnal látják a kedves ügyfelek, és rengetegen olvassák ezt a honlapot, látják azonnal az újfajta csalás típusokat is.
Hát igen, gondolom ilyenkor a legjobb megoldás lehet, bár nyilván sokan nem fognak örülni, hogy a telefonos megkérdezést ezzel csapjuk agyon, de mondjuk én senkinek semmit nem mondok. Én abból indulok, hogy nem tudom, hogy ki van ott. Ugyanúgy, ahogy egyébként az utcán kérőknek sem adok, hanem sokkal szofisztikáltabban tudom, hogy milyen alapítványa, kinek hogy adakozzak, mert nem tudom, hogy ki az, aki odajön, és azt mondja, hogy gyűjts, vagy adjak a gyerekeknek, meg nem tudom milyen dolgokkal. Ez gondolom lehet megoldás, hogyha így teljesen lezárjuk ezt a vonalat.
Abszolút így van. A digitális azonosítóink, ugyanúgy, mint a személyes azonosítóink, azok rendkívül védendő, rejtett adatok. Tehát, és ugye a másik oldalt hozzátartozik, hogy egy bank ilyet semmilyen kommunikációs csatornán, se SMS-be, se e-mailbe, se telefonon nem kér el. Tehát, hogyha valaki ilyet kér, még olyan is van, hogy klónozzák a bank számát, akárki, akármilyen öltönyös, hivatalos, nagyon tudálékos ember kéri, az biztos, hogy csaló, nem szabad kiadni.
Uh-huh. Ugye, amikor a bank hív, akkor nyilván az a bankod, a kereskedelmi bankod, a szolgáltatod, a számlavezetőd, lehet olyan helyzet, hogy fölhív, megszoktuk, hogy ajánlata is vannak, hogy elérjen. A jegybanknál, MNB-nél mi a helyzet? Mert azt kijelentetjük, hogy az MNB egyáltalán nem hív embereket, ezért van olyan eset, amikor valamiért a jegybank képviselő is valamilyen formában, vagy valamilyen okból egy-egy mezei állampolgárt keresnek valami miatt.
Mi azért a bankok bankja vagyunk, tehát így a piaccal kommunikálunk elsősorban.
Ezért kérdem, igen.
Természetesen olyan lehet, hogy minket hívnak föl az ügyfélszolgáltunkat, a vármegyei navigátor tanácsadó irodákat, tehát inkább a kommunikáció onnan jön, hogy minket keresnek, és úgy szoktunk ügyfelekkel beszélni, és ilyenkor pont ilyen védendő, óvó tanácsokat adunk az ügyfeleknek, tehát mi nem szoktunk felméréseket végezni, nem megyünk ki az ügyfelekhez, mi alapvetően a piacnak adunk tanácsokat, és ha már említetted ezt a banki...
Ezért kérdem, mert akkor önmagában, hogyha valaki MNB nevében hív, az már önmagában gyanúskán, hogy legyen.
Így van, így van. Említetted, hogy a bank azért ugye fölhív minket, és kérdez ezt-azt. Nekünk van ezért egy ajánlásunk pont ezeknek a csalásoknak a korlátozására, és ennek az egyik pontja az, hogy legyen keresztazonosítás. Tehát oké, hogy nekem van egy jelszavam esetleg a telefonos banknál, amivel a bank azonosít, de és ezt már már több bank be is vezette, ugyan már legyen kedves, a bank is mondja meg, hogy mi miben állapodtunk meg, neki mi az azonosítója. Ez még akkor is jó, hogyha klónozzák időlegesen a számot, ami ellen egyébként szintén föllépünk, tehát most itt már több hatósággal ezeket a számklónozásokat is el fogjuk folytani, de ezzel együtt is ez a keresztazonosítás például nagyon hasznos.
De hogy ez igen, ez nagyon hogy jó működhet ez az azonosítás? Egyébként... Hát, hogy mondjam azt a bankomnak, hogy válaszol egy négy-egy pinkódot, amikor hív engem, akkor üsse be, vagy nem, nyilván nem.
Lehet,
de,
hogy
de,
ez csak, lehet, hogy ez csak egy jelszó, tehát hogy én azt mondom, hogy kismacska, ő neki meg azt kell mondani, hogy nagy horgony.
De hogy ezt hagytam a bank?
Megállapodtunk előzetesen.
Erről tehát lehet, akár a szerződéskötéskor, akár menetkötés, bármilyen olyan felületen, most... ami védett, akkor ezt
lehetem. Bemeltek a bankba, és mondhatom azt, hogy állapodjunk meg egy téged védőjelszóval, és ezen túl mindig.
Mi ezt várjuk
el. És a bankok ezt tudják, hogy vannak rá készülve, és csinálják?
Hát ezt kiadtuk, ugye az ajánlás az nem egy jogszabály, de finoman szólva mi a helyszíni és egyéb vizsgálatainknál ezt várjuk el.
Ki fogom próbálni, mert most egyébként pont számlacsomagváltásban
leszek. Ez az emberben mindig feleznek, ugye, amikor hívják valahonnan egy valaki, és akkor én most az a kezdő, hogy én most beazonosítom önt. És ő magát nem azonosítja be, csak azt mondja, hogy Varga Júlia, és hogy keres az akárhonnan. Ez egy nagyon jó ötlet, és jó lenne, ha működne.
A létező legkisebb gyanunk van, hogy akár még az a elmentett, a telefonban elmentett banki ügyfélszolgáltató telefonánk, akkor is tegyük le a kagylót, és mi hívjuk fel. Igen. Akár ugyanazt a számot, aha, ott már ugyanis nem a klónozott, ott a valós ügyfélszolgált jelenik meg.
De az már nem jó, hogy azt mondom, hogy adjon egy számot, ami visszahívhatom, mert akkor egy bármilyen szám. Akkor hát, a csaló is mond egy számot,
igen,
nyilván,
persze,
és akkor a...
Ne adjuk így föl a magas labdát.
Egy hallgató azt kérdezi, hogy a telefonszámokat, mármint ezekben az esetben, amennyiben sikerült felderíteni találomra, vagy adatbázisból szerzik?
Mind a kettő.
Mind a kettő.
Tehát simán el tudom képzelni, hogy generálnak egy ilyen programmal, úgynevezett, ezt úgy hívják, hideghívások. Nem gondolnám, hogy ez bármilyen dark webben így csomagba lehetne adni, mert hiszen ez a bankoktól kerülnek ki, és pont arról beszélünk, hogy azért támadnak minket ügyfeleket, azért próbálják a tényleg a fogyasztókat behálózni, mert a banki rendszerek rendkívül biztonságosak, tehát azokon a tűzfalakon nem tudnak átmenni. Minden statisztikánk azt mutatja, hogy ezért az adathalászat a csalásoknál sajnos magas szinten marad, az egyéb módokon nem tudnak, sőt, tudnak nekünk a bankok is egyébként segíteni, ahol van úgynevezett valós idejű visszaélésszűrő rendszer, tehát akár az IP címek alapján, akár más oldalról próbálnak azonosítani a bankok is, ott sokkal alacsonyabb ezeknek a sikeres visszaéléseknek a száma, és olyankor van az, hogy kapunk a banktól egy telefont, hogy kedves uram, kedves hölgyem, nem tudom, hogy valóban ön akarja ezt az utalást, mert itt azért vannak gyanús körülmények. Tehát a bank tud segíteni, de még egyszer, mi vagyunk az elsődleges védelmi vonal, a bank az hozzá tudja tenni a magáét, hozzá is fogja még jobban, hiszen júliustól elindul majd a központi visszaélésszűrő rendszer, ami nem is csak egy bank, hanem az összes bank és
ez
a zsíró.
Ez az, ami a zsíróval közösen
így működtetett. Van, a zsíróval, ehhez pedig az kell, hogy az összes bank megcsinálja ezt a valós idejű visszaélésszűrést, ahol ez már megvan, ott a bankok is nagyobb arányban tudják kiszűrni az ügyfél szembeni csalásokat.
Világos. Mi a helyzet azzal a múltkorival, amiről beszélgettünk már egy pár szó erejéig, ugye, ami az ilyen ismétlődő vásárlásokhoz kapcsolódó bizonyos ilyen előfizetés szerűség. Szerintem elevenítsük fel, hogy mi volt az a szitu, és akkor nézzük meg, hogy hol tartunk
igen,
abban.
Igen, ugye arról van szó, hogy eszmetlen jó ajánlatot látok a neten, egy aha, online
egy
webshopban,
visszautasíthatatlan
ajánlat.
Elképesztő kedvező áru, zoknicsipesz például, igen.
Nem nagyon ismerem ügyfélként azt a webáruházat, de hát belevágok, mit veszíthetek. Hát azt veszíthetem, hogy ott van mögötte egy kicsike kézikönyv, ami szerint, vagy ilyen tájékoztató, amit jól eldugnak a portálon, amiben én egy előfizetést is vásárolok. Lehet, hogy ez az előfizetés teljesen másról szól, mint az eredeti termék vagy szolgáltatás, és amikor én ezt megveszem, akkor tulajdonképpen ezt az első ajánlatot, akkor tulajdonképpen én egy arra is rákattintok, hogy a bank, és akkor adom csak meg ugye az erős ügyfélhitesítéssel a két azonosítomat, hogy a bank a másodikhoz is folyamatosan szolgáltasson. Tehát azt veszem egy idő után észre, hogy vettem nagyon klasszul, és meg is kaptam ezt a nem tudom milyen árucikket, de utána szépen elindul, nem tudom, néhány hetente vagy havonta egy levonás, akár több tízezer forint értékben a számlámról. Tehát rejtett módon adtam egy hozzáférést az előfizetéshez is. A bankon pedig nem tudja azt, hogy csak az egyszeri vagy az állandó fizetés adtam meg. Bizonyos, ugye a streaming szolgáltatása, tárhely szolgáltatása is így fizetünk, vagy így fizetünk elő. Tehát második, harmadik tranzakciónál már nem kell erős ügyfélítesítés, azt a bank automatikusan az én, azt hiszi, hogy az én megbízásom alapján folyamatosan
teljesít. És küld egy üzenetet, hogy megtörtént a terhelés, fizettem az újabb tételt. Ugye itt mondtuk el azt, hogy megint csak vissza kell térnünk oda, hogy, és ez ugye nem véletlenül kezdted ezzel kicsit ironikusan, ezzel a visszautasítatatlan ajánlattal, hogy lehetőség szerint ne dőljünk be, és ne nagyon vásároljunk ismeretlen helyekről csak azért, mert valami nagyon nagy ígéret van, tehát ezzel már jelentős lépést lehet tenni, hogyha olyan helyekről lehet, hogy egy picit többért, de biztonságos helyről szerezzük be a dolgainkat, ahol már jártunk, amit ismerünk, amiről hallottunk.
Így van, a másik pedig, hogy az internet népe segít, minden webshopnál ott vannak az értékelések.
Igen.
Lehet, és nagyon sokat segítenek egymásnak az emberek tényleg Magyarországon, lehet, hogy már ott van a figyelmeztetés, hogy figyelj velem, ez történt, ebben ne vágjál bele, ez ott van objektíven, ezt is érdemes végignézni. Ha pedig már benne vagyunk a történetben, az nem jó, ha homokba dugjuk a fejünket, és letiltjuk a banknál, bármilyen rossz hiszemű az a csaló, akkor is nála le kell mondanunk a szolgáltatást. A másik pedig, hogy a esélyünk van arra is, hogy visszaszerezzük a pénzünket, méghozzá ezzel a kártyaszolgáltatós chargeback eljárással. Hogyha itt semmiféle előfizetése szolgáltatás nem történt, bankunkon keresztül jelezzük ezt a kártyatársaságnak, és visszakapjuk. Én már öreg ember vagyok, úgyhogy a fiatal hallgatóknak mondom, hogy létezett egyszer egy állami légitársaság, és amikor az csődbe ment, vagy bajok lettek vele, akkor nagyon sok olyan ügyfél, aki kártyával fizetett elő, és nem kapott ugye a légiszolgáltatást, ezzel a chargeback eljárással visszakapta a pénzét annak idején.
Azt mondod, hogy példa arra, hogy ez működött és
igen,
hasznos volt.
De igen, de hogyha azt mondod, ugye, hogy ez tehát egy valójában előfizettem, csak nem vettem észre, akkor hogy működik a chargeback?
Úgy működik a chargeback, hogy nagyon sokszor ilyenkor valójában ezért az előfizetésért semmilyen szolgáltatást nem kapok. Akkor vehetem igénybe a chargebacket, ha ténylegesen én előfizettem valamit, vagy vettem valamit, de ezért nem kaptam semmilyen szolgáltatást.
De nekem kell igazolni a bank felé.
A baj akkor van, hogyha valami himi-humi e-book-szerű egy PDF-et elküld e-mailben, és akkor azt mondja, hogy ő azt adta.
De ez egy folyamatos előfizetés. Elvileg olyan, mint a streaming, vagy
igen,
a tárhely,
igen,
tehát
igen, igen.
Valamit állandóan kéne szolgáltatni.
Minden hónapban küld egy üres PDF-et.
Ennyire azért nem ügyesek.
Nem? Ők azért, jó, ne adjunk tippeket, várjál ezt a mindent.
Ők azért a pénzünkre mennek.
Még a végén mi fejlesztjük tovább ezt a vizét. Majdnem mondtam valamit. Jó, oké. Jó van. Hát akkor mindig odajlok adunk ki, ugye nem véletlenül nekünk is a kiberbiztonsági rovatunk címe a nulladik faktor, ami mi magunk vagyunk, hogy gyakorlatilag mi tehetünk a legtöbbet a biztonságunk érdekében.
Igen.
Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Biztos, hogy még beszélünk ilyen témákról. Nagyon hasznosak ezek, úgyhogy köszönjük most is, hogy itt jártál nálunk. Minden István volt a vendégünk, az MNB felügyeleti szóvivője.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik mai születésnaposunk Bruce Willis, 70 éves ma, az amerikai színész, aki komoly problémákkal küzd szegény ezekben a napokban, de hát ugye elvitathatatlan a filmes munkássága, és tőle származik az a mondás is, a szívében mindenki 20 éves, legyen bármilyen idős is. Hát ez stimmel, igen.
Reméljük, igen.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Hát, hogyha lenézünk az adatkút mélyére, ott esetleg láthatjuk az arcunkat, ami már egy ilyen vizualizált visszanyerése az adatkútból az adatoknak, és az adatvizualizációval fogunk foglalkozni. Na, ez szerinted? Ugye? Parádés volt. Uh-huh. Na, de mindjárt
lenyűgöző.
Ez az. Pad Robert van itt velünk a stúdióban, a United Consult cégcsoport Big Data szakértője, product owner-e. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, adatvizualizáció. Ugye ez egy elég szenzációs dolog, hiszen itt egy csomó mindent ilyen nagyon gyorsan befogadhatóvá tudunk tenni. Gondolom ez a lényege ennek.
Abszolút. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az adatok jelentősége nagyon megnőtt a mindennapjainkban. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy ember naponta több gigabájtnyi adatot használ fel. Most az agyunk nem feltétlenül arra van optimalizálva, hogy ilyen óriási adattáblákat vagy adathalmazokat elemezzen. Sokkal jobbak vagyunk abban, hogy a vizuális mintázatokat ismerjük fel. Uh-huh. És az adatvizualizáció ebben segít nekünk. Egy jó adatvizualizációval gyakorlatilag másodpercek alatt megérthetjük azokat az információkat egy komplex adathalmazból, amire szükségünk van.
Ez úgy tudom, ez annyira fontos, hogy ahogy már vannak ilyen specializált szakemberek, akik, tehát erre specializálódott szakemberek, akik ezt az adatvizualizáció, tehát egy nagy adattömegből le tudják venni azt, hogy azt, hogy lehet képileg úgy megjeleníteni, hogy nekem így tök gyorsan mondjon valami.
Abszolút, ez nem egyszerű. Tehát ugye itt az első fontos feladat, hogy megértsük azt, hogy mi is az információ, amit ebből a hatalmas mennyiségű adatból meg szeretnénk jeleníteni. Aztán meg kell értenünk azt, hogy vizuális szempontból mi a legjobb metodikája annak, hogy ezt aztán a befogadó majd könnyedén megértse. Úgyhogy bizony, hogy te is mondod, szakemberek erre specializálódnak, hogy lehet ezt a lehető legjobban felépíteni, hogy minél gyorsabb és minél jobb legyen ezeknek az információknak a befogadhatósága.
És ugyanakkor tartalmazza azt az információt is, amit üzenni akar. Tehát ugye ez is fontos. Lehet, hogy marha jól néz ki, mondjuk egy, ahol a hétköznapokban láthatjuk az időjárás előrejelzési térképeket, de mondjuk, hogyha az valami hiányos, vagy nem mutatja a frontvonalakat, vagy valamit, akkor fújhatjuk. Lehet, hogy nagyon szép felhőket, meg napocskákat jelenítettek meg, de nem jön át az információ mennyiség.
Abszolút, ugye, ahogy említettük, itt nagyon nagy adatmennyiségekről van szó, és az itt a nagy feladat, hogy kiforgassuk belőle azokat a lényegi dolgokat, amire aztán szükségünk lesz a nap végén majd az adatvizualizáció értelmezésénél.
Aha, ugye ez már elég sok területen jelen van, tehát mondtam ezt az időjárást, ez ugrott most föl így elsőre, de hát ugye az üzleti világban a különböző diagramok, csártok, meg egy csomó hely, ahol ez már működik és használatban van.
Abszolút. Tehát, ahogy te is említetted, a mindennapokban is nagyon sok helyen találkozunk adatvizualizációval, ilyen például az időjárás előrejelzés. Ugye szerintem hallgatók is, amikor kimondom ezt a kifejezést, akkor rögtön arra a nagy klasszikus térképre gondolnak, ami narancsárga, piros voltok vannak, ez jelzi ugye, hogy hol van meleg az országban, a kék az, hogy hol van hideg. A kis felhős animációk mutatják, hogy hol van esély a viharra, és különböző grafikonok mutatják nekünk azt, hogy
hol van a radar, ami a leghasznosabb,
így van, ugye, hol van nagy esély az esőre, és gyakorlatilag
cseppek, pelyhek, ez milyen típusú. Pontosan, csapadékért.
És ugye ezzel tudjuk meghozni a nap első nagy döntését az adatvizualizációk segítségével, hogy reggel vigyünk-e magunkkal esernyőt az útra, vagy nem. És például ugyanilyen mindennapi felhasználási terület a navigációs eszközök, ugye amikor beülünk reggel az autóba és elindulunk a munkahelyre, akkor ezek az eszközök rengeteg adatot gyűjtenek az autókról, utasokról, sofőrökről, hogy azok melyik útvonalakon, milyen irányba, milyen sebességgel haladnak, és ezáltal számolják ki azt, hogy melyik útvonalon van dugó. Na most ez a háttérben egy óriási adathalmaz természetesen, de ugye milyen egyszerűen mutatják meg nekünk ezt vizuális úton, mi csak ránézünk a térképre, és amelyik út pirosan világít, arra rögtön tudjuk, hogy dugó van, és oda nem kell mennünk. Cserébe felajánlja az alternatív útvonalakat, és így meg tudjuk hozni a következő döntést, hogy menjünk be a munkába.
Ez a cégek életében, ahogy említettük, különböző diagramok, annak is vannak típusai, torta, oszlop, mit tudom én, micsoda, attól függően, ugye, hogy mit tud érzékletesebben megmutatni. Ezek inkább ilyen felület, ilyen gyors értékelésre jók, vagy kiválthatja teljesen azt az adathalmazt, amiből származik, vagy inkább csak egy ilyen első gyors áttekintést ad, amiben aztán a mélyére áshatunk jobban, mert felkeltette a figyelmünket ott valami azon az ábrán. Hogyan működik ez a gyakorlatban az üzleti életben?
Azt mondanám, hogy ez nagyon függ a befogadótól, illetve a felhasználótól. Tehát, ha egy vállalatnak a vezetője akar ránézni a céges adatokra, nyilvánvalóan őt
nem fogják érdekelni a részletes adatok, ő azt akarja látni, hogy a napi üzletmenet az sinem van-e, minden úgy alakul a pénzügyekkel, ahogy ő azt szeretné. Aztán emellett az elemzők már jobban le akarnak fúrni az adatok mélyére, ők sokkal jobban meg akarják érteni, hogy mi történik a háttérben. Tehát attól függően, hogy mi a cél a végén, attól függően kell kialakítani azt is, hogy az adatvizualizáció az hogy néz ki és milyen célt szolgál. Például egy nagy gyártó cégnél, akik monitorozzák a gyártóegységeket, ők egy hőtérkép segítségével könnyedén megmutathatják, hogy melyik gépen kezdik el a selejtet termelni, és ezt rögtön le tudják kapcsolni, megakadályozva az, hogy nagy mennyiségű hibás eszközt vagy terméket gyártsanak, vagy akár egy logisztikai cég szintén egy térképes vizualizációval tudja azonosítani azokat az útvonalakat, ahol nagy késéseket tudnak felhalmozni, és így ezáltal tudják optimalizálni az útvonalaikat. Miközben egy pénzügyi igazgatónak nincs szüksége ilyen operatív elemzésekre. Őnek az a fontos, hogy lássa azt, hogy melyik területen vannak a legnagyobb veszteségek, hol vannak a legnagyobb költségek. Úgyhogy egy ilyen egyszerű pénzügyi adatvizualizáción keresztül tudja trekkelni gyakorlatilag a vállalat pénzügyeit.
És onnantól már ráugraszthatja a pénzügyeseket, vagy bárkit, aki a területért felelős, hogy azt ott jobban meg kell nyomni, helyre kell tenni, költségeket kiigazítani, levágni, rendbe tenni. Három embert elküldeni, és akkor már megyünk is. Na, milyen speciális területei vannak ennek egyébként? Most gondolok itt olyasmire, hogy azért mostanában ilyen ESG, meg környezetvédelem, stb. Elég fontos mindenkinek, de hogyha a vállalatoknál maradunk, akkor ugye ott is. Ez már megjelenik ennek használatában, vagy ezekben az információgyűjtésekben?
Abszolút, tehát a környezettudatosság itt is megjelenik, és bár ez nem feltétlenül a vállalatokhoz kapcsolódik, de például a városfejlesztés, az egy klasszikus példa. Ugye szintén egy városvezető az ilyen térképek figyelésével tudja azonosítani azokat a csomópontokat, ahol jellemzően dugók alakulnak ki. Ugye ahol dugók alakulnak ki, ott a levegő minősége is nyilván romlik, és aztán ezek alapján tudnak döntéseket vagy javaslatokat tenni a következő közlekedési fejlesztésekről, annak érdekében, hogy felszámolják ezeket a torlódásokat, és ezáltal visszatérjen a levegő minősége a megszokotthoz.
Mik a legfrissebb új technológiák?
Igen, mert itt ugye említettük az oszlopdiagramot, ami egy elég régi motoros, de még mindig nagyon jó használható. Te már hoztad ezt a hőtérképes gyártósori valamit. Mi az irány?
Természetesen itt is a mesterséges intelligencia a szupersztár. Tehát ezen a területen is azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia használatával ezeket az adatvizualizációkat a következő szintre lehet emelni. Nagyon egyszerű példa, aztán mehetünk majd bonyolultabbak felé, hogyha például egy pénzügyi felhasználást nézünk, akkor nem csak azt tudjuk monitorozni, hogy mire mennyit költünk, de az AI segíthet nekünk abban is, hogy ezt lebontsuk kategóriákra, és meg tudjuk nézni azt, hogy melyik területen tudunk esetleg spórolni az életmódunk egy kicsit megváltoztatásával. Aztán a La Liga, a spanyol labdarúgó bajnokság együttműködést folytat a Microsofttal, és gyakorlatilag minden mérkőzésen több mint 3 millió adatpont gyűjtésének a segítségével rendkívül jól kinéző vizualizációkkal segítik a meccsek közben az elemzést, megmutatják a nézőknek, hogy mi is történik a pályán. Látjuk azt hőtérképeken, hogy a játékos melyik részen mozog a pályán, látjuk azt, hogy mekkora esélye van egy gólszerzésnek, vagy éppen egy 11-es rúgásnál megmutatják azt a rúgónak az előző próbálkozásai alapján, hogy a kapunak melyik részére fog célozni. Úgyhogy itt a mesterséges intelligenciával ez gyakorlatilag a végtelenségig lehet csavarni.
Hát ez klassz és izgalmas terület abszolút, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beavattál minket ebbe a területbe, és hogy beszélgettünk erről.
Köszönöm szépen.
A vendégünk volt Pad Robert, a United Consult cégcsoport Big Data szakértője, Product Owner-e. Köszönjük még egyszer, szép napot, szia!
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Na hát izgalmas témára váltunk, nem fogtok unatkozni most sem, ugyanis a mesterséges intelligencia persze ebben is megjelenik, digitális ikrekről lesz szó, robottechnikáról, erről ezekről fogunk beszélgetni Heidegger Tamással, az Óbudai Egyetem Bejci Antal e-robottechnikai központ orvos robotika munkacsoportjának vezetőjével. Jó reggelt, professzor úr!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, egy izgalmas együttműködésről számolhatunk be. Ugye a Horizont program keretében valósul meg az Óbudai Egyetem, a Stanford Egyetem és a Nemzeti Szingapúri Egyetemek közös digitális iker alapú orvosi és laboratóriumi robotika projektje. Van ebben a mondatban megfejteni való, rögtön kezdjük utána a Horizont, ha jól mondom, és nem Ryzonnak kell mondani, programnak a lényegét ragadjuk meg, miről szól ez.
Alapvetően arról van szó, ugye, hogy a modellváltott egyetemek továbbra sem részesülhetnek a direkt brüsszeli forrásokból. Igen. Tehát elestünk azoktól a pályázati lehetőségektől, amelyek korábban a K plusz F nemzetközi aktivitásoknak a jelentős részét tudták finanszírozni. Ennek kompenzálására indult el tavaly évben a Horizont nemzeti program, amelynek lényege, hogy a legjobb nemzetközi egyetemekkel, nem csak Európában, hanem globálisan legjobbakkal lehetett közös kutatási projektekre pályázni, és ezen keretében több hazai egyetem is jelentős forrásokat kapott arra, hogy a következő 2-3 évben megvalósítson ilyen együttműködéseket. Nekünk egy nagyon hosszú távú együttműködésünk van már az Amerikai Egyesült Államokbeli Stanford Egyetemmel, ugye, ami a világ top 3 egyetemének az egyike, illetve a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel, az NUS-szel, amely szintén most a legfrissebb listában valahol a top 15-ben van, tehát két igen kiváló műszaki egyetemből beszélünk.
Tehát és magát az együttműködést, téma... azt nem a, ez a változás hozta, ez csak a finanszírozásban
van,
hozott változás.
Forrást kaptunk arra, hogy konkrétan egy új projektet indítsunk a korábbi együttműködésekre alapozva.
De hogy forrás akkor ami is nagyon... volt rá még az uniós irányból érkező pénzekből?
Nem, csak... ezek korábban inkább egyedi jellegűek, tehát gyakorlatilag közös konferencia szervezések, egy-egy hallgatócsere vagy oktatói mobilitás az, amik adták ennek a gerincét. Uh-huh. Szervezett módon nem tudtunk korábban ilyen K plusz F projekteket futtatni a külföldi partnerekkel, hiszen az Európai Uniós források is jelentős részben csak európai partnerekkel hívhatók le.
Ja, értem, emiatt.
Világos. Na, mielőtt az együttműködés lényeget bontogassuk a digitális ikrekről.
Igen.
Igen, csak a megfogalmazáson gondolkodtam, mert ha elmondjuk, hogy miről van szó, nyilván nem annyira jó ez a digitális ikrek így, hanem a digitális iker jelenség vagy megoldásról váltsunk pár szót. Volt már a műsorban, de azoknak a hallgatóknak, akik nem tudják, nem ismerik, szerintem új lehet az információ.
Nagyon fontos trend, ugye az ipar 4.0, tehát az a fajta modern megközelítése a gyártás technológiának, gyártás automatizálásnak, ahol nagyon nagyfokú flexibilitás mellett a legmodernebb technikákat, robotikát, ugye internet alapú egyedi gyártást tudunk kombinálni. És ennek a megfelelőségének a biztosítására indult el az a digitális iker, hát ha úgy tetszik, akkor egy folyamat vagy trend, ami arról szól, hogy olyan jó minőségű virtuális megfelelőket kell tudnunk nagyon bonyolult folyamatokról, jelenségekről képezni, tehát egy szoftver szimulációt, ha úgy tetszik, hogy egy hardware és szoftver együttes, amely alkalmas már arra, hogy a valós életben történő folyamatoknak nem csak a normális működését leegyszerűsített módon reprezentálni, tudunk ugye régóta egy számítógépes modell vagy egy folyamatábla is leképezni, hanem adott esetben még az anomáliákat, vagy a különböző rendszerek összekapcsolásából származó igen bonyolult egymás hatásokat is képes modellezni. Ennek kiváló például mondjuk maga az emberi test, tehát a digitális iker az orvoslásban az azt jelenti, hogy olyan jó minőségű modelljeink vannak az emberi testről, hogy nem csak mint egy anatómiai képet, mint egy CT felvételt tudunk 3D-ben magunk előtt látni és forgatni, hanem a vonatkozó beavatkozáshoz vagy eljáráshoz kapcsolódó összes élettani folyamatot, a különböző szervek, szervrendszerek egymásra hatását is tudjuk modellezni, vagy például a mi esetünkben, amikor távsebészetről beszélünk, a látszövetnek a viselkedését tudjuk olyan módon szimulálni már, hogy meg tudjuk jósolni adott esetben, milyen komplikációk léphetnek fel a valódi beavatkozás során már.
Zseniális. Ez ugye egy kutatási projekt alapvetően, ez az együttműködés.
Így van. Van, abszolút. Tehát a célunk az, hogy olyan alapvető új ismereteket állítsunk elő, amelyek nem holnap, hanem holnap után, azaz pár éven belül kerülhetnek majd ténylegesen technológiai használatra. Mindeközben azért nagyon fontos az, hogy olyan rohamos mértékben fejlődik mind a robotika, mind a mesterséges intelligencia, hogy tulajdonképpen itt új univerzális megoldásoknak a testre szabásával tulajdonképpen egy kutatócsoport mások eredményeire alapozva éveket tud átugrani a fejlődésben, tehát már nem az történik a világban, ami mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy mindenkinek lineárisan végig kell menni a bizonyos alapkutatási vagy alkalmazott kutatási lépéseken ahhoz, hogy eljusson egy használható eredményhez, hanem tulajdonképpen a mesterséges intelligencia módszerek, és kifejezetten például a különböző mélytanulási hálózatoknak a demokratizálásával az, hogy a legjobb, hogy majdnem a legjobb modelleket mind cégek, mind egyetemek publikussá tették, tehát hozzáférhetővé, nyílt forráskódúvá, által tovább alakíthatóvá. Ezen keresztül, és hát ugye ilyen partnerként a Stanford az NUS, gyakorlatilag megspórolunk magunknak 5-8 évnyi alapkutatást, és arra a szintről tudunk tovább fejlődni és fejleszteni, ahol ők most tartanak. Ez egy nagyon fontos lehetőség és kiemelkedő.
Aha. Ahogy olvastam a projektről, három fő irány körvonalazódik így ennek a kutatásnak a terén, ezt, hogyha felvázolnánk a hallgatóknak, jó lenne.
Igen, nagyon fontos az ugye, hogy itt az ember központúságát kell hangsúlyoznunk ezeknek a technológiáknak. Tehát mindenki tud arról, hogy a robotok léteztek már ugye 50 évvel ezelőtt is, a gyárakban bezárva. 30 évvel ezelőtt megjelentek a porszívó robotok, vagy egyéb egyszerű otthoni robotok, de az a fajta komplexitás, mint az orvosi beavatkozás igényel például, arra csak mostanában leszünk képesek, hiszen eddig is csak a legsikeresebb sebészeti robotok, amikor a Da Vinci rendszerre gondolunk, alapvetően csak annyit tudtak tenni, hogy távirányítása teleoperációval végrehajtották a sebészeti utasításait. Az elmúlt pár évben jelentek meg azok a nagyon hatékony rendszerek, amelyek már a számítógépes döntéshozás, döntéstámogatást tudják előtérbe helyezni, és a mi kutatási projektünk is az egyik lényege, hogy a digitális sikereken keresztül szerzett plusz információval, akár helyben, akár teleoperációval, tehát nagy távolságra történő távirányítással képesek legyünk a modellek alapján jobb becslést adni arra, hogy mi fog történni a betegben, hogyan kell a robotnak mozognia, milyen módokon tudjuk támogatni a humán sebészt, hogy minél jobb minőségben hajtsa végre az adott beavatkozást. A másik kiemelkedő területünk, ugye ez a laboratórium robotika, az azt kell elképzelni, ugye, hogy hagyományosan a fehér köpenybe, védőszemekbe öltözött hölgyek, urak, azok ugye képcsöveket öntögetnek.
Igen.
Most ennél azért sokkal szofisztikáltabb ma már egy laboratórium körülmény, reaktorok vannak, tehát csövek jönnek-mennek, de a reagensek pótlását, az eredmény termékeknek a vizsgálata, az mind a mai napig sokszor igényel manuális beavatkozást, és az a célunk itt, hogy megint csak a folyamatok jobb megismerésén és digitális modellezésén keresztül képesítjük a robotjainkat arra, hogy 0-24-ben, tehát a nap 24 órájában folyamatosan képesek lennének támogatni ezeket a laboratóriumi folyamatokat, tehát azokat az egyszerűbb manipulációs feladatokat, illetve egyszerűbb döntési folyamatokat át tudják venni a laborasszisztensektől. Itt még nem azt várjuk a robottól, hogy bezárjuk őket egy laborba, és két hét múlva kijönnek egy Nobel-díjas kutatási eredménnyel, hanem az, hogy felgyorsíthatják azokat a bonyolult, összetett, egymásra épülő kísérlet sorozatokat, amelyek elengedhetetlenek ezekhez az áttörésekhez.
Világos. Egy utolsó kérdés, ennek az együttműködésnek így a három egyetem között van egy központja, vagy így virtuálisan van
Az Óbudai Egyetem lett a központja, ez nagyon fontos dolog, ugye, hogy mi vagyunk a koordinátorai ennek, és tulajdonképpen mi tudtuk partnerként felkérni ezeket nagyon rangos egyetemeket, és ezen keresztül ez azt jelenti, hogy a jövő héten éppen Szingapúrban megrendezésre kerülő nyitó eseményen, és alapvetően egy komoly delegáció vesz részt az egyetem vezetését, a rektor úr fogja képviselni, ugye, és gyakorlatilag az innovációs rektor helyettessel együtt, mint projektvezető, illetve én is, mint alprojektvezető, fogjuk tudni azt a csapatot vagy delegációt alkotni, amely szakmailag is kompetens, mert ugye ezek a saját kutatási területeink, illetve természetesen az egyetem, illetve Magyarország jó hírét igyekszünk továbbvinni.
Világos, nagyon nagyszerű, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, további jó munkát,
köszönjük
szép
szépen.
Napot kívánunk, minden jót!
Viszont!
Hajdeger Tamással, az Óbudai Egyetem Bejce Antal Irobottechnikai Központ Orvos Robotika munkacsoportjának vezetőjével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Nagyon koncentrál. Föl se néz.
Olvasgatom.
Andi?
Érzékeltem, hogy piros a lámpa.
A vidámság elillant. Elvette a helyét.
Nem. Jól vagyok, és vidám sem vagyok.
Ez a legjobb kifejezés.
Alaposság.
Hú, igen, még valami szépet mondj magadról.
Na mondjatok ti szépet róla.
Hát gondolkodunk.
Bókoljon neked az ágyvábor hallat.
Mindjárt folytatjuk.